Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Gyertek, csendesedjünk el, és magunkat megalázva imádkozzunk. Mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, most, amikor megállunk a templomba, most, amikor fejet hajtunk előtted, és kezünket összekulcsolva, imádság hangzik fel a mi szívünk mélyéről. Érezzük leginkább azt, hogy mennyire alázatosnak kell lennünk, amikor eléd járulunk. Mennyire meg kell valóban hajtsuk magunkat ahhoz, hogy egyáltalán méltók legyünk a te megszólításodra. Urunk, mi sok mindent látunk a mi életünkben. Látjuk azokat a nehézségeket, visszásságokat és bűnöket, amelyeket talán más nem lát. Urunk, te is látod ezeket. Te is látod, és talán még sokkal több mindent a fejünkre tudnál olvasni, hogy mi az, ami nem jó, mi az, ami ellened való, mi az, ami fele barátaink ellen való, és mindezt mi követjük el. Adj igaz bűnbánatot kérünk a mi szívünkbe. Add, hogy ahogyan most hozzád járultunk lélekben, ilyen alázatos lélekkel, bűnbánó szívvel tudjunk majd vasárnap is az Úr asztalához járulni. Készítsd a mi lelkünket, kérünk. És add, hogy ne legyen hiába való a mi templomba jövetelünk. Szólíts meg bennünket, kérünk Istenünk. Ne nézd a mi szennyes lelkünket, bűnökkel terhelt szívünket, hanem a te fiadnak érdemére. A Golgotai keresztre tekintsél, és kérünk, szent lelked által szólíts meg bennünket. Amen. Hallgassuk meg az Istennek igéjét. Mózes első könyvének 3. fejezetéből, az első 13 versből, valamint az Efézusiakhoz írt levél 5. fejezetéből, az első 14 versből így szól Istennek igéje. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten, nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. De a kígyó ezt mondta az asszonynak. Dehogy haltok meg? Hanem jól tudja Isten, hogyha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított a gyümölcséből, evett. Majd adott a vele lévő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelnek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járt kelt a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és kérdezte, hol vagy? Az ember így felelt. Meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok. Ezért rejtőztem el. Az Isten erre azt kérdezte, ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy? Talán arról a fáról ettél, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Az ember így felelt. Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól. Mit tettél? Az asszony így felelt. A kígyó szeret rá. Azért ettem. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk, áldozati ajándékul, az Istennek kedves illatként. Ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan a szentekhez méltó. Se szemérmetlenség, se ostoba beszéd vagy kétértelműség, ami nem illik, hanem inkább a hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak sincs öröksége a Krisztus és az Isten országában. Senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek tehát részt ezekben, mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi a kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen, de mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világos. Ezért mondja, ébredj fel, ki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Eddig Istennek írott igéje. Szeretett testvéreim, bűnbánati Isten tiszteletre gyülekeztünk össze. Ősi hagyománya ez egyházi életünknek, hogy úrvacsorára készülve magunkat megpróbáljuk. Bűnbánati hetet tartunk, és ezen készülünk a bűnbánati alkalmakon az úrasztalához. Éppen ezért éreztem fontosnak, hogy elhangozzék a mai alkalommal a napi új szövetségi ige kiegészítéseként a bűnesetnek a története. Azért is tettem ezt, mert a bűneset története egy olyan lélektani jelenséget tár föl elénk, előttünk, amelynek talán mindannyian részesei vagyunk, nem is talán, hanem biztos vagyok benne. És mindazonáltal azt akartam előhozni, hogy nem örökérvényű a bűneset. Mert ahogyan megtörtént az akkor, és ahogyan megtörténik a mi életünkbe, ahogyan elrontunk valamit, van jóvátételi lehetőség. És erről szól az új szövetség ige. De miről is szeretnék szólni pontosan? Ha megfigyeljük a bűnesetnek a történetét, az első bűneset történetét, akkor sok más egyéb mellett azt vehetjük észre, hogy az első cselekedete a bűneset után az embernek az, hogy elkezd leplezni és eltakarni. Megtörténik a bűneset, a tiltott fáról, a tiltott fának a gyümölcséből fogyasztanak, ami nem azért volt nagy bűn, mert valami mágikus dolgot tettek volna, hanem engedetlenek voltak Istennel szembe. Egy olyan szeretett kapcsolatban éltek, amelyet ez megbontott. Egy olyan bizalmi körben voltak, ami megbomlott. És nyilván volt más hatása is, de a lényeg az, hogy észrevette Ádám és Éva, az első emberpár, hogy mezítelenek. Észrevették azt, hogy nincs rajtuk ruha. És az első dolog, amit tesznek a bűneset után, az, hogy eltakarják a testüket. És utána a következő dolog, amit tesznek, amikor meghallják, hogy az Úristen arra jár kell, egész lényüket takarják el, elbújnak Isten elől. És amikor az Isten mégis megtalálja őket, és kérdőre vonja őket, akkor saját bűnüket próbálják eltakarni. Ez volt a bűnesetnek a legtragikusabb következménye. Az ember megtörtént dolgokat, tényeket és valós eseményeket próbál elkendőzni, próbál úgy élni és úgy viselkedni, mintha az nem történt volna meg. És ezt teszi az első emberpár. Eltakarja egymás elől az ő testüket, eltakarja egész lényét az Isten elől, elbújik, és eltakarja az ő szégyenletes tettét, az engedetlenséget. És hogyha hozzáolvassuk ehhez Pál apostolnak a szavait az efézusi levélből, akkor rájöhetünk arra, hogy a gyógyulásnak az útja, A kiengesztelődésnek az útja az pontosan az, hogy nyilvánvalóvá legyenek az eltakart dolgok. A modern pszichológia is beszél elfojtásról, elhárításról. Beszél arról, hogy nagyon sok mindent ki akarunk söpörni a tudatunkból. Megtörtént eseményeket, bűnöket, kellemetlen élményeket, érzéseket, gondolatokat. De arról is beszél, hogy ezeket nem lehet kisöpörni. Képtelenség. Nem olyan a mi lelkünk, mint egy lomtár, amiben vég nélkül lehet halmozni a szennyet és a mocskot. Egy idő után felömlik, idő után feljön, és először megmagyarázhatatlan félelmek, fóbiák, különböző testi tünetek és betegségek képében, aztán súlyosabb esetekben neurózisként támad az emberre mindaz, amit a bűn folytán, bűnös volt a folytán, nem vállal, amelyeket elkendőz, és hasonlóan Ádámhoz és Évához eltakar. No, nem a világ előtt kellene, világ színe előtt bevallani ezeket a dolgokat. Nem országvilág előtt kéne hirdetni a bűnöket. Nem nyilvánosan az utcán megállva embereknek elmondani, hogy emberek, vétkeztem. De legalább egy irányba, egy csatornán keresztül ezeket azért közvetíteni kéne, és meg kéne mutatni valakinek. Igen, tudjuk jól keresztényként, hogy melyik ez a csatorna. Tudjuk jól, hogy ki az, aki felé mindenképpen meg kell nyitni ezeket az utakat. És meg kell mutatni, hogy igen, sok dolog van, amit elkendőzök és eltakarok. Sok bűn van, amit be kell valljak. Sok olyan lehet, hogy számomra nagyon szégyelni való dolog van, amit el kell ismerjek. Erről beszél az apostol. És ez erről mondja, hogy ez a világosság gyümölcse. Sőt, azt mondja, hogy aki erre nem képes, az nem más, mint sötétség. Nagyon durva ez a kifejezés. Nem azt mondja, mint más helyen a Szentírás, hogy a sötétségben éltek, vagy a sötétség gyermekei vagytok, hanem a Krisztustól távol lévő, a bűneit be nem valló, az fel nem fedő emberre mondja, hogy nem más, mint sötétség. Ellenben, aki Krisztussal jár, az nem más, mint világosság. Milyen éles kontraszt. Milyen éles ellentét. Mondhatják a testvérek, hogy hát ezt nem lehet látni. Ki mutatja meg nekem, hogy ki a sötét és ki a világos? És valóban így van. Utcán járva nem tudjuk megmondani, hogy ki a keresztjén, ki a nem keresztjén. Ki az, aki bevallja a bűneit napról napra, hétről hétre, vasárnapról vasárnapra? Ki az, aki megmondja, hogy ez és ez az ember viszont nem vallja be? Nem lehet ezt elsőre meglátni. Azonban beszél a Szentírás, az apostol gyümölcsökről. E helyen is, más helyen is, a Galatákhoz írt levélben is, a lélek gyümölcséről. Itt arról szól, hogy a világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság, egyenesség. Milyen egyszerű szavak. Jóság, igazság, egyenesség. Egy kicsit meg kell vizsgálni a saját életünket, és meg kell vizsgálni azt, hogy vajon mennyire jó, mennyire igaz és mennyire egyenes. És akkor tudhatjuk, hogy van-e még bűnünk. Van-e még valami, amit meg kéne talán vizsgálnunk magunkba, elcsendesednünk és feltárnunk Isten előtt. Ítéljétek meg tehát, mi a kedves az Úrnak, mondja ezt az apostol. És itt nyilvánvaló módon nem olyan ítéletről szól, hogy ítéljetek meg másban, hogy mi a kedves az Úrnak, hanem ítéljetek meg magatokban. Mindenki magában tudja megítélni az, hogy van-e bűne, és ha igen, akkor az micsoda. Mert az semmi jóra nem vezet, hogyha a másikat kezdjük ítélni. Abból mi sem épülünk, és a másik sem épül, sőt, talán még egy olyan ellenállás is keletkezik, a hívő vagy talán hitetlen emberben, akit megítélünk keresztjén fundamentumon állva, hogy mi jogon ítél meg engem a másik. És még inkább nem fogja elfogadni azt, ami esetleg történetesen egy valóságos bűn, vagy egy rossz tulajdonság. ítéljük meg magunkban, mi a kedves Isten előtt. Ennek a hétnek talán ez a feladata. Úrvacsorára készülve, amikor a két szentség közül az egyikben részesedünk, valóban fontos megítélni, hogy mi a kedves Istennek. Mi az, ami jó az én életemben? Mi az, amiben talán még sötétség vagyok? Mert bizony vannak olyan töredékei az óembernek, amelyek ott vannak bennünk, ott van bennem is. És ezeket kell az ő Szent Lelke segítségével meglátni, és megfogni, és megfogalmazni. Mert gyakran érezzük, hogy nincs valami rendben. Gyakran ok nélkül feszültek vagyunk, idegesek. Gyakran ok nélkül félelmek vannak az életünkben. Gyakran ésszel nem megmagyarázható módon, de mégis aggódunk. Pedig tudjuk, ismerjük a jól bevált bibliai igéket, ne félj, mert neveden szólítottalak, enyém vagy. Ismerjük jól, tudjuk fejből, és mégis ott van a félelem, az aggódás. Nem tudjuk miért. Vizsgáljuk meg ezeket, és töltsünk el csendes perceket, csendes fertályórákat ezzel, és fogjuk meg, és fogalmazzuk meg Isten számára. És higgyük el, hogy nyilvánvaló ezt mindannyian tapasztaltuk már, hogyha megtesszük ezt, akkor megkönnyebbül a lelkünk, ha leleplezzük ezeket, akkor valóban a világosság gyermekei lehetünk. Mert hogyha a titkos bűnök ott vannak a mi életünkben, hogyha nyomasztanak belülről, és kínként kell elszenvedni őket, akkor tudatos lényünkkel bármilyen jóra is törekedhetünk. Vért verejtékezhetünk azért, hogy jót tegyünk a másik emberrel, azért, hogy kedvesnek látszódjunk Isten szemében, de hogyha ezeket nem tudjuk bevallani, elismerni, akkor mint hiába, akkor mégsem tudunk jók lenni. Azért, mert ősi Biblián alapuló reformátori tanításunk az, hogy az ember önmagától nem lehet jó. Nem működik az a dolog, hogy valami jót cselekszek, és akkor jóvá válok. A dolog úgy működik, hogy hogyan is mondta az apostol, ébredj fel, aki aluszol, támadj fel a halálból, ez a mi feladatunk. És mi következik ezután? És felragyog neked a Krisztus. Ő tehet bennünket jóvá. Ő az, aki elhordozta a mi bűneinket. Nem hiába készítette el Isten a bűnbocsánatnak ezt az útját. Az, hogy Jézus Krisztus meghalt az emberekért. Ahogyan az Ószövetségben is érezték az emberek, hogy szükségeltetik az, hogy a bűn büntetés kövesse. Minden egyes bűn után, minden egyes elkövetett vétek után, úgy lehetett jóvátételt szerezni az Ószövetség idejében, ha feláldoztak, durvábban mondva, legyilkoltak, megöltek egy állatot. Mert tudta az ember, hogy ki kell engesztelődni. Nem lehet, hogy csak úgy a hátam mögé dobom, hogy ez megtörtént, majd máskor jobban figyelek. Isten igazságossága ezt nem tűri el. És éppen ezért volt szükség arra, hogy Jézus Krisztusban ez az engesztelő áldozat örökérvényű módon bemutatásra kerüljön. Nekünk az a dolgunk, hogyha az üdvösség útján akarunk tovább menni, hogy elfogadjuk őt. Törekszünk arra, hogy felébredjünk, törekszünk arra, hogy olykor kemény, olykor fájdalmas és nehezen elfogadható bűneinkkel szembesüljünk. Felébredünk, mint egy álomvilágból, feltámadunk, mint egy a halálból, a sötétségből, és akkor fel fog ragyogni a Krisztus. Adja Isten, hogy ez a felragyogás történjen meg minél többünknek az életében. Adja Isten, hogy tudjuk azt a bűnesett környéki emberi viselkedést, az, hogy mindent eltakarunk és elfojtunk, ezt levetkőzni, és Krisztusban beismerni és bevallani és leleplezni azokat, amelyek visszásságok a mi életünkben és a mi lelkünkben. Nem könnyű, nagyon nehéz. De az Úr Jézus azt ígérte az ő tanítványainak, mielőtt átment az ő atyának jobbjára, a János evangéliumában bőségesen olvashatunk erről, hogy egy pártfogót küld nekünk. Egy pártfogót, egy vigasztalót, aki mindig velünk van és segít. És pontosan ezekben a nehéz élethelyzetekben. ezekben a nehéz lelki túlságban, mert ezt nem lehet megspórolni. Nem lehet kényelmesen karosszékben ülve az Isten országába röppenni. Meg kell küzdeni a mi bűneinkkel, azzal, hogy leleplezzük őket, de tudjuk jól, hogy a Szentlélek mindig a segítségünkre lesz. És ott lesz, és amikor úgy érezzük, hogy már elesnénk, amikor már rogyadoznak a lábaink, remegnek a térdeink, ugye éreztük már ezt fizikálisan, és a lelki életben is előfordul ez, amikor azt mondom, hogy ez már nem megy tovább, ezt már nem bírom tovább küzdeni, inkább valami kellemesebb dologgal kéne foglalkozni, akkor egyszer csak mellénk áll, és segít, és erőt ad. Adja Isten, hogy ezen a héten is tudjunk egy ilyen úton, egy ilyen önvizsgálattal, néha nehézségekkel teli úton, a bűnbánat útján járni, és reménységünk van a felől, hogy vasárnapi napon, az úrvacsora szentségében, de legfőképpen a mi szívünkben felragyog a Krisztus. Ez cselekedje meg mindannyiunk életében, ennek a gyülekezetnek az életében a Szentlélek Úristen. Értek, csendesedjünk el, és ezért fohászkodjunk. Urunk, Te látod a mi bűneinket, vétkeinket, Te látod a mi hibás életvitelünket, Te látod azt az életet, amely nekünk adatott, senki másnak. Látod, hogy miben sáfárkodunk jól, és mi az, ami miatt bizony pirunkodnunk kell. Köszönjük, hogy Szent Lelked mutatja meg vétkeinket. Köszönjük, hogy nem válik súlyosabbá a mi életünk, nem fajul betegséggé, hanem itt lehetünk a templomban, és előtted megvallhatjuk bűneinket. Olyan nagy kegyelem ez. Köszönjük, hogy ilyen alkalmas idő a mai este. Olyan lehetőség, amelyet elkészítesz a mi számunkra, hogy majd, amikor a mi atyánkban együtt mondjuk, bocsáss meg a mi vétkeinket, akkor ez valóban a szívből feltörő imádság lehet. Így taníts bennünket járni azon az úton, amely visszavezet addig az időig és addig az élethelyzetig, ami a paradicsomi állapot volt, a bűneset előtti állapot, és mindezt Krisztusban elnyerhetjük mindannyian. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.